ami segítségünk és ami lelkünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, kezdjük el a mi Isten tiszteletünket a 89. Zsoltár első versével. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni. Írva található az egész fölolvasott részben, tehát a római levél 10. részében. Én is fölolvasom még belőle a 2, 3 és 4. verseket a következőképpen. Bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek igazságára. Eddig a Szentíget. Kedves testvérek, a római levélnek a sorozatos magyarázata folyamán ez a rész következett erre a mai napra. És ebben a most soron következő részben, amelyik meglehetősen elvont fejtegetéseket tartalmaz, egy olyan kérdésről van szó, ami minden hívő embernek a legalapvetőbb kérdése. Mégpedig az Istenhez való viszonyulásnak a kérdéséről. Arról, hogy milyen viszonyban vagyunk mi tulajdonképpen az Istennel. Milyen alapon viszonyulunk mi az Istenhez. Általában egy ember kétféle módon viszonyulhat az Istenhez. Pozitív vagy negatív módon. A negatív módon való viszonyulás azt jelenti, hogy lehet közömbös Isten iránt, lehet ellenséges Istennel szemben, de erről itt most nem érdemes beszélni, mert hiszen akik itt vannak, azok nyilván azért vannak itt, mert legalábbis igyekeznek valamilyen módon pozitíve viszonyulni az Istenhez. De a pozitív viszonyulás is többféle lehet. És egyáltalán nem közömbös, hogy milyen ez a pozitív viszonyulás, mert az is lehet helyes vagy helytelen. Pál apostol egyáltalán nincs azon a véleményen, amit egy német közmondás így szokott kifejezni, lass einen jeden nach seiner Fason selig werden. Tehát, hogy ám üdvözüljön mindenki a maga egyéni módján. Pál apostol nem ilyen nagyvonalú, hanem szinte fanatikusan ragaszkodik ahhoz, hogy az Istenhez való viszonyulásnak csak egyetlen helyes módja és lehetősége van. Tehát ezt próbáljuk mostan megvizsgálni. Lehet Istenhez pozitíve viszonyulni, pogány módon is. És azért érdemes erről is egy pár szót ejteni, mert tapasztalatból tudom, hogy sok keresztény embernek a hittudatában mai napig is megvan egy bizonyos pogány elem. Azt jelenti ez a pogány módon való viszonyulás Istenhez, hogy hiszek egy fölöttem és a világ fölött álló hatalmasságban. Nevezzék azt végzetnek, vagy sorsnak, vagy természeti törvénynek, vagy akár Istennek. Tudom, vagy legalábbis sejtem, hogy hatalma van fölöttem. Sok minden függ tőle. Életet adhat, vagy életet vehet el. Kifürkészhetetlen az akarata. Nem ajánlatos perbeszállni vele. Udvarias, látogatás számba menő, templomba járással és hízelgő imádkozásokkal, mint egy áldozattal igyekezzem megnyerni az ő jó tetszését. Sőt, kegyes célokra való adakozással egyenesen igyekezzem biztosítani a magam számára az ő jó indulatát. Nos tehát, a pogányság babonás félelmének a viszonyulása ez. Az ember sohasem tudhatja, hogy mikor mosolyog, vagy mikor haragszik meg reá ez a titokzatos Isten. Sikerült-e igazán a kedve szerint cselekednem, vagy pedig nem? Mit remélhetek tőle? Jutalmat-e, vagy büntetést? Ez a pogány elem tehát, ez a pogány gondolat, a félelem alapján való viszonyulás ma is sajnos nagyon sok keresztény ember hittudatában megtalálható. De nem csak ez, hanem még inkább megtalálható nagyon sok keresztény ember hittudatában az úgynevezett zsidó módon való viszonyulás az Istenhez. És tulajdonképpen Pál apostol a felolvasott részben ez ellen küzd, sőt a többi leveleiben is állandóan ez ellen küzd. Ennek a zsidó módon való viszonyulásnak a lényege az, hogy az Isten parancsolatainak való minél teljesebb engedelmeskedés révén igyekszik az ember megigazulni, igazzá válni az Isten előtt, az Isten szemében. Nagyon sok vallásos ember a mai napig is úgy gondolja, hogy valami módon meg kell szolgálnom, ki kell érdemelnem az Istennek a jó indulatát a magam számára. Ismerem az ő törvényét, amit elébem adott a 10 parancsolatban. Nos, tehát kerüljem azt, amit tilt, cselekedjem azt, amit mond, lehetőleg ne ütközzem össze az ő akaratával, próbáljak eleget tenni minden vallásos és erkölcsi követelménynek, igyekezzem az általános tisztesség és az általános becsületességnek az útján minél magasabbra jutni, úgy, hogy majd, amikor számadásra kerül a sor, elmondhassam, hogy hát én nem öltem, nem loptam, nem csaltam, nem bántottam senkit. Igaz ember voltam egész életemen át. Fő dolog az, hogy az ember jó legyen, és akkor minden rendben van. Itt már érzitek, nem a félelem alapján viszonyul az ember az Istenhez, mint a pogány hívő, hanem a saját érdemeinek az alapján. Tehát vallásos és erkölcsi buzgósággal, mint egy igyekszik kiérdemelni a maga számára Istennek a jó indulatát. Fölmerülhet itten az a kérdés, de hát miért volna ez helytelen? Miért küzd ez ellen az apostol? Hiszen végeredményben, hogyha valaki igazán komoly buzgósággal törekszik Isten akarata szerint élni, az csak tiszteletre méltó lehet. Figyeljétek meg, Pál apostol sem mond semmi rosszat a korabeli hívő zsidó kortársaira. Nem azt veti a szemükre, hogy valami erkölcsi hitványság állná útját az ő üdvösségüknek. Sőt, nagyon sok jót mond róluk. Ilyeneket mond, hogy Isten iránti buzgóság van bennük. Igazán komolyan veszik a vallásukat. Szent előttük az Istennek az akarata. és az Isten törvényének a szigorú betartására való igyekezetük valóban tiszteletre méltó. De, azt mondja, vigyázzatok emberek, mert ezen a módon nem lehet elérni Istennek a jó tetszését. Ezen az úton nem lehet eljutni az üdvösségre. Mégpedig két okból is. Az egyik ok az, amit itten le van írva, amit így mond, hogy Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által, tehát aki az Isten akaratának akar engedelmeskedni, ez az út kétségtelenül az üdvösség útja, de ez az út ember számára járhatatlan út. Egyetlen egy valaki volt valaha ezen a világon, aki ezen az úton járni tudott. Tehát aki az Isten akaratának tökéletesen és maradék nélkül eleget tudott tenni. Ez az egyetlen valaki Jézus volt. És hogyha valaki a maga cselekedetei által, a törvény cselekedeteinek a betartása által akarna üdvözülni, annak úgy kellene élni, ahogyan Jézus élt. De hát ki képes erre? Ki tudna mindenről, önmagát tökéletesen megüresítve mindenről úgy lemondani? És teljesen csak az Istennek és csak az embereknek élni. Önmagát egy életen keresztül minden bűntől, még a bűnös gondolattól is tisztán tartani. Ki tudna az ellenségeiért úgy meghalni? Ki tudna úgy szeretni, ahogyan Jézus szeretett? Sőt, mennél jobban igyekszem, biztos tapasztaltátok már ti is, mennél jobban igyekszem Isten akarata szerint élni, tehát Isten törvényét, Isten parancsolatait megvalósítani, megtartani, annak eleget tenni, annál jobban fölismerem, hogy mennyire képtelen vagyok rá. Annál jobban rádöbbenek, hogy mennyire rendezetlen a viszonyom az Istennel. És minden újabb és újabb bűnöm még csak jobban rontja ezt a viszonyt. És Istennek minden újabb parancsa és minden újabb tilalma, meg annyi vád velem szembe, és még jobban elszakít az Istentől. Tehát a törvény cselekedeteinek az útja nem fölfelé visz, hanem lefelé visz. Végül a teljes kétségbe esésbe, ha igazán őszinte vagyok önmagamhoz, az Istentől való elszakadottságomnak egyre világosabb megismerésére és meglátására. De nem csak ezért járhatatlan ez az út, és helytelen, hanem azért is helytelen a saját érdemeink alapján megpróbálni valahogy viszonyulni Istenhez, mert van ebben valami hallatlan gőg. Mégpedig az embernek a saját igazságához, a saját jóságához való ragaszkodásnak a gőgje. Ugyanaz a gőg, mint annak idején a Bábel torony építőiben, hogy az ember úgy gondolja, hogy na majd én a magam jóságából és a magam becsületességéből és a magam tisztességéből építem meg a lépcsőt, amelyen át majd bejutok a mennybe. Az a gőg, minthogyha Isten meg én egyenlő partnerek lennénk. Én megadom az Istennek azt, amit ő kíván tőlem, ő is adja meg nekem azt, amivel ezért nekem tartozik. A vallási buzgóság, a vallási vadbuzgóságnak ebben a gőgjében az ember éppen azt nem ismeri föl, hogy Istennek a legnagyobb ajándéka az ember számára nem az ő törvénye, hanem Jézus. Sőt, az egész törvény, Isten minden kijelentett akarata a számunkra csak azért van, hogy belőle, mint egy tükörből egyre jobban megismerve a magunk elveszettségét, Istentől való elszakadottságát, kénytelenek legyünk belekapaszkodni Istennek a felénk nyújtott mentőkezébe, mint a vízbe fúló a mentő övbe, Jézusba. Ezért mondja az apostol, hogy a törvénynek a vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Ennek az útnak a vége, tehát ahová vezet ez az út, az nem a menny, hanem az a Krisztus. Ott végződik, oda vezet, arra kényszerít, hogy belekapaszkodjam Jézusba. Tehát az egész törvény tulajdonképpen arra való, hogy az ember rájöjjön végre arra, hogy se a félelem alapján, sem pedig a saját érdemei alapján nem viszonyulhat az Istenhez, hanem egyedül annak a kegyelemnek az alapján, amit Jézus élete, halála és feltámadása jelent a bűnös ember számára. Mert nézzétek, ha mi emberek képesek lennénk eleget tenni az Isten parancsainak, mi szükség lett volna akkor egyáltalán arra, hogy Jézus közénk jöjjön, és itt úgy éljen, és úgy haljon meg, ahogyan élt, és ahogyan meghalt. Az ő tiszta és tökéletesen bűn nélkül való élete nem csak példakép a számunkra, ám próbálja valaki utánozni, és úgy élni, ahogyan ő élt. Hanem sokkal több ennél. Isten törvényének a teljes és maradéktalan betöltése helyettünk. Tehát éppen ezért a számunkra érdemeket szerző élet volt. Ő érdemelte ki a számunkra az Istennek a jótetszését. És az ő halála és az ő feltámadása nem egy felséges divína komédia, egy csodálatos isteni színjáték, hanem éppen megváltó halál és feltámadás. Ő szenvedte végig a bűnnek azt a büntetését, amit viszont mi érdemeltünk, megint helyettünk. Tehát a megfeszített és a feltámadott Jézusnak a személye valóban Istennek a mennyből lenyúló mentő keze, amivel megragad bennünket. Istennek szinte látható szeretete, amivel megbocsátja a bűneinket. Istennek a felénk kitárt édesatyai karja, amellyel magához ölel bennünket. Szinte, mintha Jézus személye azt jelentené, mintha azt mondaná Jézus személyén keresztül az Isten nékünk, gyere te ember, úgy, ahogyan vagy, ahogy éppen vagy. A többit bízd rám, a többit majd én elintézem. Nem kell neked félned én tőlem, hát nem kell félni attól, aki ennyire szeret. És ne akart te megszolgálni az, és kiérdemelni az én jóságomat, irántad való jó indulatomat. Hát nem kell azt kiérdemelni, ami már a tied a Jézus érdeméért. Tehát testvérek, ne akarjunk mi tetszeni az Istennek. Mert nem tetszhetünk. Akárhogy buzgunk, akkor se vagyunk tetszetősek az Isten előtt. A tékozló fiú a maga tépet rongyaiban és a maga kiéhezett nyomorúságában igazán nem lehetett valami tetszetős látvány. De az atya karjai így ölelték át, ahogyan jött. És amikor már otthon volt, akkor öltöztette fel az atya az új ruhát, a tiszta, az ünneplő ruhát, már az atya adja őnék. Mi kell hát ahhoz, hogy üdvözülhessek? Tulajdonképpen semmi különös, semmiféle különös aszketikus lelki gyakorlat, semmi filozófiai spekuláció, semmiféle misztikus önkínzás, vagy valami érdemeket szerző buzgóság és igyekezet, hanem olyan valami, amiről azt mondja az apostol, hogy közel van hozzánk. Elérhető mindnyájunk számára. Amit egy gyermek éppen úgy meg tud tenni, mint egy tudós. Egyszerűen hinni abban a kegyelemben, amit Jézusnak a személye jelent az Isten, a bűnös ember számára. Ez a hit fölszabadít egyszerre minden erőlködéstől, minden önkínzástól, minden önigazultságtól, minden más egyéb egyszerűen önmagamtól. Ahogyan mondja az apostol itt a 9. versben, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatod. Tehát mi kell az üdvösséghez? Semmi más, mint a szíveddel hinni és a száddal vallást tenni arról, hogy Jézus a te megváltod. Semmi más. Miért mondja az apostol, hogy ha már az ember a szívében hiszi, akkor a szájával is tegyen vallást róla? Azért, testvérek, mert a szájjal való kimondás által, mint egy realizálódik az, amit a szív hisz. A szájjal való kimondás által, mint egy alakot ölt, mint egy élővé válik az, amiben a szívem hisz, vagy akiben a szívem hisz. Kimondtad már valaha igazán szívbéli hittel, hangosan azt, hogy Jézusom, megváltom, Istenem. Azt mondja az apostol, mindenki, aki így hívja segítségül az Úrnak a nevét, megtartatik. Tehát hinni az Istennek a kegyelmében, a Jézus érdeméért. Ez az egyetlen helyes módja az Istenhez való viszonyulásnak. A kegyelem alapján való viszonyulás az Istenhez. Igen, ám, de hogyan jut az ember hithez? Ilyen hithez. Erre is felel az apostol, mert itt csupa fölvetett kérdésekre felel az apostol, mintha vitáznék valakivel. Azt mondja, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Vagy rövidebben és egyszerűbben összevonva ezt a két mondatot, a hit az Isten ígéjének a hallásából van. Tehát Isten hirdetteti az ő igéjét, és így támaszt hitet az emberben. Tehát nem úgy keletkezik a hit, hogy fölajzom magamban ezt a lelki képességet, mert nekünk ilyen lelki képességünk nincs. Hanem egész egyszerűen úgy, hogy Isten az ő szavával, Isten az ő igéjével, mint egy teremti bennünk a hitet. Egy példát hadd mondjak el erre. Múltkorjában, nem régen, pár héttel ezelőtt egy haldoklónál jártam. Idős özvegyasszonynál. Két nagyon súlyos régi bűne nyugtalanította a lelkét. Mert amint mondotta, érzi, hogy hamarosan meg kell jelennie vele az Isten színe előtt. Töredelmesen meg is vallotta. Erre én két ígét mondottam néki a Bibliából nagyon-nagyon nyomatékosan. Azt, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A másik pedig az, hogy aki hisz a Jézusban, ha meghal is, él az. Még mindig szorongó szívvel az asszony azt mondotta, ha maga mondja, nagy tisztelt Úr, magának elhiszem. Erre azt válaszoltam néki, nem én mondom, ezt az Isten mondja. Ezt maga Jézus Krisztus mondja. Ne nekem higgye! Hogy jövök én ahhoz, hogy ilyesmit merjek mondani valakinek egy ilyen halálosan komoly pillanatban? Én csak tolmácsolom azt, amit maga az Úr Jézus mond. És akkor kiderült az asszonynak az arca, és azt mondta, most már igazán hiszem. és most már nyugodtan állok meg az Isten színe el. Tehát testvérek, a hit az Isten ígéjének a meghallásából van. Amit ő mond, azt nyugodtan hihetjük. Arra rátehetjük az egész életünket, mert hisz ő is az egész életét tette rá minden szavára. És hogyha ő azt mondja, hogy az ő benne való hit által van élet mindnyájunk számára, itt a Földön is, meg az örökkévalóságban is, akkor ez halálosan igaz. Igazabb, mint hogy mi most itt vagyunk. És minden szava, és minden ígérete ennyire igaz. Bízhatsz benne, és számíthatsz rá. De ha kegyelemből, ingyen, Jézus érdeméért, hit által van mindnyájunk számára az üdvösség, akkor most már az ember ne is törekedjék a jóra, az igazra, az Isten törvényének a megtartására. De igen, nagyon is törekedjék. Csak azt ne higgye, hogy ezzel eleget tett az Istennek. Igen, a Krisztusban hívő ember is törekszik. Nagyon is törekszik. De nem azért, mert fél az Istentől. És nem azért, hogy érdemeket szerezzen általa az Istennél, hanem azért, mert kegyelmet kapott. És most már hálából az egész életét oda szenteli az Istennek, és így akarja meghálálni néki ezt a kegyelmet. Drága testvérek, kitisztáztuk-e már magunkban, hogy milyen alapon viszonyulunk mi az Istenhez? Azt mondottam az elején, hogy minden hívő ember legalapvetőbb kérdése. Én nem szeretnék úgy meghalni, hogy ez a kérdés ne lenne kitisztázva mindnyájunknak a szívében. Félelem alapján, mint a pogány hívő, vagy a saját érdemeink alapján, mint a zsidó hívő, vagy pedig a kegyelem alapján, mint aki a megváltó Jézusban hisz. Talán nem elég gyakorlati kérdés ez, de valójában mégis az. Mert itt kezdődik az egész keresztény élet. Minden egyéb buzgóság, emberi erőlködés. Egyedül a kegyelem az isteni. Fölszabadító, új életet támasztó, krisztusi erőforrás és hatalom a számunkra. Hogy is mondotta az apostol itten, hogy ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatod. Most tehát szívbéli hittel tegyen mostan szánk az Úr Jézus Krisztusról. A 33. ének 4. versével kegyelem vagy, égi jó, mely minden bűnt eltörül. Add, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül. Életkút vagy, lüktetés, vízmerítli drága hely, ó, buzogj fel bennem, és örök élet, és örök lét felé emel. 300. énekünk 4. verse.